Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország és az Egyesült Államok folytatja a közös munkát a világüldözött keresztényeinek megsegítése érdekében. Jelentette ki Azbejtrisztán a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Az államtitkár az üldözött keresztények segítése közös civilizációs küldetés az Egyesült Államok és Magyarország számára című panelbeszélgetésen felhívta a figyelmet arra, hogy a világban még mindig mintegy 380 millió keresztény él fenyegetettségben a hite miatt, sokuk pedig rendszeres támadásoknak is ki van téve. A keresztények a világon a legjobban üldözött vallási csoport, figyelmeztetett. Lengyel és magyar nemzeti színekbe öltözik a Lánchíd a Lengyel-Magyar Barátság napján, közölte a Sándor Palota a távirat irodával. A Magyarország és Lengyelország közötti több évszázados barátságra és szövetségre emlékezve a köztársasági elnök döntésére hagyományteremtő céllal a két ország zászlói díszítik majd Budapest emblematikus hídját március 23-án. Mint írták, Súlyog Tamás úgy fogalmazott, a magyar-lengyel barátság a népeinkben közös hagyománytiszteletben, a szabadságvágyban és a keresztény értékekben újra és újra összefonódó történelmünkben gyökerezik. Az iráni háborúban energialétesítményeket is értek támadások. Ez azt jelenti, hogy tartós energiaválság bontakozik ki a világgazdaságban. Figyelmeztetett a magyar miniszterelnök a brüsszeli Magyar Házban tartott sajtótájékoztatón. Orbán Viktor felidézte, két nappal ezelőtt az iráni háború elérte az energialétesítményeket, és a világ ellátásának tekintélyes részét garantáló források semmisültek meg. Az első csatát azt megnyertük, ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának, de van egy második csata, ez április 12-én lesz, értékelte a miniszterelnök a Brüsszelben az előző napi EU csúcs találkozón történteket. Orbán Viktor a brüsszeli Magyarország házában tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a dögönyözések, szurkálások és a trancsírozási kísérletek ellenére kitartott amellett az álláspontja mellett, hogyha nincs olaj, nincs pénz. Azaz Magyarország megtagadja azt a formális döntést, amellyel hozzájárulna az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-s hitelhez, amíg tart a Magyarország elleni olajblokád Ukrajna részéről. Valamennyi helyi választási iroda bevonásával országos informatikai és igazgatási próbákat tart a Nemzeti Választási Iroda az áprilisi országgyűlési választás előkészítése érdekében. Közölte az iroda honlapján, hozzátették, a próbák célja a választási informatikai rendszerek és az ezekhez kapcsolódó eljárások működésének ellenőrzése. A választások előkészítésének részeként országos technikai próbákat, igazgatási próbákat és két országos informatikai főpróbát is tartanak. A Nemzeti Választási Iroda a választási irodák aktív közreműködésével a teljes választási informatikai infrastruktúra működését, valamint az egyes rendszerek közötti integrációs folyamatokat tesztelik. A kettővel ezelőtti német kancellár ugyanúgy volt kiakadva Magyarországra a migráció miatt, mint most Friedrich Merz Ukrajna miatt. Azonban a magyaroknak volt igaza egy évtizeddel ezelőtt is, amikor a nyomásnak ellenálltunk, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető kifejtette, a jelek szerint a német kancellár továbbra is rendkívül ideges, feszült és tovább fenyeget minket, hiszen hiába gyakoroltak óriási nyomást csütörtökön a magyar miniszterelnökre Brüsszelben, nem tudták elérni, hogy a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsönhöz a támogatásunkat adjuk, hiszen az ukránok továbbra is, persze Berlinnel és Brüsszellel egyeztetve, olajblokád alatt tartanak minket. Végül az időjárásról: egyre több felé megvastagszik a felhőzet, ezért általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmeneti felszakadozások lehetnek. Az éjszaka második felében az északi, északkeleti megyékben kevés helyen kisebb eső, zápor előfordulhat. Nagy területen mérséklődik az északi, északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között várható, de a kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 10 és 15 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa fogadta a spanyol királyi párt a Vatikánban. Béke és nemzetközi együttélés. 14. Leó pápa beszéde. Az egészség nem lehet kevesek luxusa. Parolin bíboros Trumpnak és Izraelnek. Mielőbb fejezzék be a háborút. Krisztust hirdetni egy megváltozott élettel. 3. nagybőti prédikáció a Vatikánban. A pápa fogadta a spanyol királyi párt a Vatikánban. Béke és nemzetközi együttélés. Pénteken délelőtt 14. Leó pápa audiencián fogadta 6. Fülöp spanyol királyt és feleségét, Letícia királynét. A királyi pár ezt követően az államtitkárságon tárgyalt, többek között a Szent Atya közelgő spanyolországi útjáról, valamint a béke iránti állandó elkötelezettség fontosságáról. A Szentszék sajtóközpontja közleményben tájékoztatott a pápai audienciáról és a megbeszélésekről, amelyeket a spanyol uralkodó Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel folytatott. Megállapították, hogy jók a kapcsolatok a Szentszék és Spanyolország között. Ezen belül kiemelkedő esemény lesz a Szentatya júniusi apostoli utazása. Véleményt cseréltek bizonyos aktuális kérdésekről, amelyek a spanyolországi helyzetet, valamint az egyháznak a társadalomban folytatott küldetését érintik. Kiemelték, mennyire fontos állandóan támogatni a békét, megerősíteni azokat az elveket és értékeket, amelyek a nemzetközi együttélés alapját jelentik. Fülöp király és Letícia királyné egy 16. századi imakönyvet ajándékoztak a Szentatyának, ami 2. Fülöpé volt. Az Eszkoriál királyi kolostor műhelyének legszebb darabjáról van szó, melyet gazdag képillusztrációk díszítenek. A vatikáni látogatás után a spanyol királyi pár a Santa Maria Maggiore bazilikába ment, ahol 6. Fülöp átvette a bazilikai káptalan protodiakónusi címét.
14. Leó pápa. Az egészség nem lehet kevesek luxusa. 14. Leó pápa március 18-án szerdán, az általános kihallgatás előtt, a 6. Pál aula kistermében fogadta az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa, az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiója és az Olasz Püspöki Konferencia által szervezett Ki a fele barátom ma című konferencia résztvevőit.
Siete giunti qui a Roma da diversi paesi europei per
partecipare a questo momento di riflessione dal titolo Oggi chi è mio prossimo?
Beszédében szólt a ma Európában sok ember által megtapasztalt szegénységről, magányról és elszigeteltségről, és elítélte az egészségügy területén növekvő egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat. Arra figyelmeztetett, hogy ezek konfliktusokhoz is vezethetnek. 14. Leó pápa kifejezte meggyőződését, hogy az egyetemes egészségügyi ellátás elsősorban erkölcsi kötelessége azoknak a társadalmaknak, amelyek igazságosnak kívánják nevezni magukat. Nem pusztán egy elérendő technikai cél, hanem annak megakadályozása is, hogy az igazságtalanság konfliktusok okává váljon. A WHO második európai egészségügyi egyenlőségről szóló jelentése közzétételének napján a pápa megjegyezte, hogy a dokumentum felhívja a figyelmet azokra a helyzetekre, amelyekkel sok szegény és elszigetelt ember szembesül Európában. Rámutatott, hogy az egészségügyi ellátás területén megtapasztalható egyenlőtlenségek számos európai országban növekednek. Felszólított az emberek, különösen a fiatalok mentális egészségének sürgős kezelésére is.
La salute non può essere un lusso per pochi, ma è una condizione essenziale per la pace sociale.
Az egészség nem lehet csak kevesek luxusa, szögezte le 14. Leó, kiemelve azt is, hogy ez a társadalmi béke alapvető feltétele. Az egészségügyi ellátásnak a legkiszolgáltatottabbak számára is elérhetőnek kell lennie, nem csak azért, mert méltóságuk megköveteli, hanem azért is, hogy megakadályozzuk az igazságtalanság konfliktusok okává válását, mutatott rá a pápa. Miután elmélkedett az Evangélium a Teremtés könyve, Szent Ágoston írásai és Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikájának egyes részeiről, Leó pápa kijelentette: a távolságtartás, a figyelemelterelés, az erőszak és a mások szenvedésének látványa iránti érzéketlenség közömbösséghez vezet. Mégis minden férfi és nő, kiváltképpen a keresztények, arra hivatottak, hogy tekintetüket a szenvedőkre szegezzék, a magányos emberek fájdalmára, azokra, akiket különféle okokból peremre szorítanak és kiközösítetteknek tartanak. Mert nélkülük nem építhetünk az emberi személyre épülő, igazságos társadalmakat. Csak együtt építhetünk szolidaritási közösségeket, amelyek képesek mindenkiről gondoskodni, amelyekben a jólét és a béke virágozhat mindenki javára. A mások emberségével való törődés segít nekünk abban, hogy teljes életet éljünk. Leó pápa végül megerősítette az egyház szerepét, amely mindig az emberiség fejlődésének és az egyetemes testvériségnek a szolgálatában áll. Kifejtette, hogy az európai és a világ minden táján működő egyházak a nemzetközi szervezetekkel együttműködve döntő szerepet játszhatnak ma az egészségügyi ellátásban mutatkozó egyenlőtlenségek elleni küzdelemben, kiváltképpen a legkiszolgáltatottabb népességcsoportok támogatásában. Végül pedig arra kérte a keresztényeket, hogy keresztény életmódunk mindig tükrözze ezt a testvéri, szamaritánus lelkületet, amely befogadó, bátor, elkötelezett és támogató, és amely az Istennel való egységünkben és a Jézus Krisztusba vetett hitünkben gyökerezik. Parolin bíboros Trumpnak és Izraelnek: mielőbb fejezzék be a háborút. Pietro Parolin bíboros egy könyvbemutató alkalmával újságírók kérdéseire válaszolva megosztotta, hogy mit mondana, ha személyesen találkozna Trump amerikai elnökkel. A Cantagalli könyvkiadó által megjelentetett Ignazio Ingrao vatikáni újságíró és Giuseppe Pagano ágostonrendi atya által írt 14. Leó, kinek mondotok engem, Szent Ágoston fia vagyok című könyv római bemutatójának alkalmával Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár válaszolt az újságíróknak a nemzetközi helyzettel kapcsolatos kérdéseire. Többek között megosztotta velük, hogy mit mondana, ha személyesen találkozna Donald Trump amerikai elnökkel. A lehető leghamarabb vessenek véget ennek, mert a valódi veszély az, hogy az eszkaláció a küszöbön áll. Azt mondanám, hagyják békén Libanont. Parolin bíboros hangsúlyozta továbbá, hogy ugyanezt az üzenetet kell az izraelieknek is címezni, hogy valóban törekedjenek a diplomácia és a párbeszéd békés útjain keresztül megoldani minden olyan problémát, amely létezhet, vagy amelyet létezőnek hisznek. Leó pápáról szólva, Parolin bíboros válaszolt azokra a kérdésekre is, hogy milyen együtt dolgozni a történelem első, az Egyesült Államokból származó pápával. Ez nagyon könnyű, magyarázta. Jó párbeszéd folyik köztünk, gyümölcsöző eszmecsere, meghallgat és jó a kapcsolat. Pietro Parolin bíboros államtitkár beszédet mondott az olasz képviselőházban tartott 14. Leóról szóló könyv bemutatóján, amelyet az Associated Press vatikáni tudósítója Nicole Winfield moderált, és amelyen felszólalt Joseph Farel atya, a Szent Ágoston rend generális perjele, Pier Ferdinando Casini, az Interparlamentáris Unió olasz csoportjának elnöke, és Elena Beccalli, a Szent Szív Katolikus Egyetem rektora is.
Krisztust hirdetni egy megváltozott élettel. Harmadik nagyböti prédikáció a Vatikánban. A megtérésről és az új élet közösségi tapasztalatáról szóló beszédei után Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka harmadik nagybőti emelkedését a misszió, az evangéliumot hirdetni minden kereszténynek címmel tartotta meg március 21-én pénteken reggel Leó pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. A korábbi emelkedések témái a megtérés és a testvériség nem végcél, hanem a küldetésben teljesednek be. Amit Szent Ferenc kapott, egy átalakult belső érzékenységet és a testvériség örömét, azt nem lehet megőrizni, hanem tovább kell adni, kezdte emelkedését a kapucinus szónok. A korai ferences testvériségben az együttlét és a közös imádkozás azt a vágyat teremtette meg bennük, hogy megosszák másokkal az evangélium örömének megtapasztalását és hirdetését, miként az első apostoli közösséggel történt. A Jézussal való együttét arra indította őket, hogy már nem tarthatják meg maguknak azt, amit kaptak, ezért másoknak is hirdetniük kell mindezt, hogy ők is közösségben legyenek velük. Először születik az élet közössége, majd ezt követi az üdvösség hirdetése. Szent Ferenc ismerte azt a kísértést, amellyel szép szavakat mondunk ugyan, de igazában anélkül, hogy azok átalakítanának bennünket. Ehhez türelem kell. Meg kell becsülni a látottakat és hallottakat, hagyni, hogy imádságban érlelődve életté váljanak bennünk. Boldog az a szolga, aki szívében őrzi az Úr titkait, szólt testvéreihez Szent Ferenc is így buzdít, a testvérek pedig mindnyájan cselekedeteikkel prédikáljanak. A szónok példaként Szent Juniperus esetét idézte. Egy nap Szent Ferenc megkérdezte Juniperus testvért, hogy kísérje el őt a városba, hogy prédikáljanak. A két ember csendben sétált az utcánkon, megálltak a betegek mellett, rámosolyogtak a gyerekekre, segítettek a rászorulókon, de közben egyetlen szót sem ejtettek. Visszafelé menet ezért Juniperus megkérdezte, de atyám, mi lesz a prédikációval? Ferenc így válaszolt, de hiszen prédikáltunk, bizony prédikáltunk. Ferenc nagyobb súlyt ad a tanúságtételnek, mint a szavaknak, de ez nála nem egy stratégiai döntés, hanem mély teológiai meggyőződés következménye. Krisztus nem egy közlendő információ, hanem egy misztérium, amely az ember szíve mélyén lakozik, de szeretne az életben is a felszínre kerülni. A hívők közért levelében Ferenc Krisztus szavai nyomán állítja, mi az ő testvérei vagyunk, amikor teljesítjük mennyei atya akaratát. Az ő anyja vagyunk, amikor szeretettel és tiszta, őszinte lelkismerettel hordozunk őt szívünkben és testünkben. És szent műveinkkel megszüljük őt, melyeknek példaként kell ragyogniuk mások előtt. Krisztus nem zeni, megszűni őt másokban nem azt jelenti, hogy jót mondunk róla, vagy hogy hatékony szavakkal meggyőzünk másokat. Azt jelenti, hagyjuk, hogy jelenléte valóban megváltoztassa a mi életmódunkat, odáig menően, hogy az láthatóvá váljon mások számára. Ez egy anya tapasztalata, aki erőször magában hordozza gyermekét, időt ad neki a növekedésre, és csak ezután hozza a világra. Ugyanez igaz a hitre is. Krisztus először bennünk foglalja el a teret, a csendben, az imában, a mindennapi döntéseinkben, és csak ezután tud külsőleg megjelenni, gesztusainkban és abban, ahogyan másokhoz viszonyulunk. Amikor a Krisztus misztériuma megnyilatkozik bennünk, valami megmozdulás elindulhat másokban is. Nem annyira az alkalmas szavaink miatt, hanem mert egy új és más élet láthatóvá lett bennünk számukra. Így terem gyümölcsöt az evangélium. Elsősorban nem szavakon keresztül, hanem amit az emberségünk képes kifejezni, a Szentlélek csendes és hatékony működése által. Foglalta össze a szónok. Emlékedés a második pontjában Szent Ferenc missziós parancsáról beszélt, amely valójában az eredeti krisztusi küldetést ismétli. Menjetek szeretett testvéreim kettesével a világ különböző részeire, és hirdessétek az embereknek a békét és a bűnbánatot a bűnök bocsánatára. Legyetek türelmesek az üldöztetésben, bízva abban, hogy az Úr teljesíti tervét és betartja ígéreteit. Alázatosan válaszoljatok azoknak, akik kérdőre vonnak titeket, áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Köszönjétek meg azoknak, akik sértegetnek és rágalmaznak titeket, mert cserébe elkészítik nekünk az örök országot. Ferenc szavai híven visszatükrözik azt a megbizatást, amellyel Jézus küldte tanítványait. Eszerint biztonság nélkül induljanak útnak, erszény és talisznya nélkül, békességet kívánva lépjenek be a házakba, maradjanak ott, egyék is igyák, amivel kínálják őket. Ferenc ehhez hozzátesz egy kulcsfontosságú részletet, a tanítványokat azokra a helyekre küldik, ahová Jézus maga menni szándékozott. Ez mélyrehatóan megváltoztatja a küldetésről alkotott felfogásukat. A tanítványok nem azt viszik, ami hiányzik, hanem egy olyan találkozást készítenek elő, amelyet maga Jézus akar betölteni. Tehát nem rajtuk múlik, mert amit ők nem tudnak megcsinálni, azt maga az Úr fogja megtenni. Nem ők állnak az üzenet középpontjában, hanem Isten arca, akit egyszerűséggel átláthatóvá és elérhetővé tehetnek. A sorrend tehát világos. Először az el és befogadottság, aztán az evangélium hirdetése. Nem arról van szó, hogy kívülről beviszik, ami ott hiányzik, hanem először felismerik a már ott meglévő jót, és nevet is adnak neki. Ez a sorrend, befogadás, majd hirdetés fontos pedagógiát tartalmaz, húzta alá a szónok. Akik hagyják, hogy befogadják őket, egy gyenge gesztust tesznek, mintha feladnák a kezdeményezést. Valójában a befogadás elfogadása azt jelenti, hogy felismerjük. A másik nem csak befogadó, hanem olyan valaki, akitől mi kaphatunk valamit. Azt jelenti, hogy komolyan veszik az emberségét, a jóra való képességét, a rendelkezésre állását. Az evangélium így nem kívülről ráerőltetett dologként jelenik meg, hanem egy már működő jelenlét felismeréseként. Ehhez persze valódi szegénységre van szükség, anélkül mutatkozni meg, hogy mindenünk lenne, és hogy mindent mi irányítanánk, ugyanakkor elfogadni a másik jóságától és érzékenységtől való függőséget is felismerni, hogy Isten országa már jelen van, rejtett módon, azok életében is, akik még nem ismerik őt. Ez az alázatos és fegyvertelen stílus mélyen megkérdőjelezi az evangelizációról alkotott egyirányi mozgásként értelmezett felfogásunkat. Jézus szavai és Szent Ferenc tanúságtétele inkább egy egyszerűbb, mégis igényesebb útra mutatnak, hagyni magunkat befogadni, és ismerjük fel másokban azt, ami már közel van Istenhez, és ajánljuk fel nekik a lehetőséget a kibontakozásra. Az evangelizáció ebből a szempontból azt jelenti, hogy elmondjuk másoknak, akár anélkül is, hogy bármit is mondanánk, hogy szépek, hogy léteznek, hogy az életük értékes. nem csupán azért, hogy megerősítse őket abban, amik ők, hanem hogy vezessük őket arra, hogy apránként felismerjék a bennük rejlő igazságot és szépséget, anélkül, hogy sietnénk a saját elképzeléseinkhez kötni őket. Az ország, ahogy Ferenc pápa tanította, nem a prozelitizmus által növekszik, hanem amikor a megszülető kapcsolat lehetővé teszi számukra, hogy a legjobbat fejezzék ki magukból, és így megnyíljanak Isten kinyilatkoztatása előtt. Ekkor válik az ország közelévé és elérhetővé számukra. Zárta a harmadik nagybőti beszéd első két gondolatát Pazolini atya, még a befejező részt szombati adásunkban sugározzuk.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. március 8-ai adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológia Intézet adjunktusával a szenvedés mindennapi megtapasztalásáról beszélget.
Kedves hallgatók, azt gondolom, hogy lassan 25 éves papi szolgálatomat végig gondolva, készülve az ezüstmisére, és úgy visszatekintve, hogy vajon kiknek tudtam segíteni, vagy tudtam-e segíteni a rám bízottak közül legalább néhány embernek. A legnehezebb, hogyha megkérdeznék tőlem, hogy mi volt a 25 év során, akkor azt mondanám, hogy a betegekkel és a szenvedőkkel való találkozás, illetve az olyan kérdésekre való válasz, hogy miért halt meg valaki 11 éves korában, miért kellett autóbalesetes 20 éves fiatalt temetnem. Tehát amikor a szenvedés kérdése szóba kerül, és egyáltalán már maga a kérdés is olyan furcsa, hogy van-e értelme a szenvedésnek, akkor talán még a tapasztaltabb paptestvérek is, hogyha nem egy könyvből megtanult szöveget akarnak visszamondani, hanem valóban egy jól átgondolt és nyilván az évek számával gyarapodó, talán nem tűnik nagy képűségnek bölcsességgel, meg tapasztalattal akarja megfogalmazni, akkor rájövünk arra, hogy minél többet találkozunk a szenvedéssel, annál nehezebb választ adni a szenvedésnek az okára, az eredetére. Elmondhatjuk, hogy persze ősbűn, áteredő bűn, és így tovább. Megfogalmazhatjuk egyik embernél miért van, másiknál miért nincs, vagy miért nem olyan a szenvedés. De valóban ez a kérdés, azt gondolom, végigvonul a vallás történeten is, hiszen már a zsidó nép fantáziáját is foglalkoztatta, hát Jób könyvét elég végigolvasnunk, hogy hát most akkor aki szenved, az bűnös, és akkor Jézusnak helyre kell tenni, hogy nem azért szenved valaki, mert bűnös. Nyilván van egy kapcsolat a bűn és a szenvedés között, de az egyéni bűn és a szenvedés között hát nem biztos, hogy megtaláljuk a kapcsolatot, hiszen csak gondoljunk arra, hogy némely bűnöző milyen jó életet él idézőjelbe téve, sokszor milyen szenvedésmentes az élete, miközben meg hitét gyakorló, elkölcsösen élő embereknél milyen sok szenvedést tapasztalhatunk. Úgyhogy ez a kis itt hosszabb bevezető azért volt fontos, mert hogy ma erről a témáról szeretnénk beszélni, hiszen egész életünkhöz hozzátartozik, de a nagybőjtben, különösen amikor a Szent Háromnapot ünnepeljük, akkor Jézus szenvedése, Jézus kereszthalála, és a mi szenvedésünk, meg a szeretteink, családtagjaink, meg a háború sújtotta övezetben szenvedők, és sorolhatnánk tovább szenvedése, a sok kérdés vet fel nekünk. Adódik a kérdés, mit tudtok elmondani a szenvedés szóról?
Valóban ez a legnehezebb téma, amiről eddig beszéltünk, és azt tud hitelesen beszélni a szenvedésről, aki átélte. Tehát addig, amíg nem vagyunk ilyen helyzetben, addig fantasztikusan jó tanácsokat tudunk adni, vagy könyvből, vagy saját tapasztalatból, és az átélt szenvedés úgy gondolom, hogy az egyetlen hiteles. Szerencse nekünk van egy példánk, tehát Krisztusnak a szenvedése mindig példa lehet, de amikor az ember találkozik a maga szenvedésével, vagy a környezetben lévő szenvedéssel, akkor az nagyon-nagyon nehezen tudja feldolgozni. Tehát itt hitre és kedelemre van szükség, hogy az ember egyáltalán meg tudja ezt érteni. Én egy nyilván ennek egy egyszerűsített változatára tudok analógiát hozni. Tehát azok a legerősebb élmények nálam, amelyek valamilyen nehézséggel, szenvedéssel kapcsolatosak, de nem, most nem konkrétan a szenvedésről mondanék példát, de mégis ugye azt szívesen megosztom a hallgatókkal, hogy a feleségem Meritával mi sportolunk, a sportnak az a lényege, hogy nagyon hosszúkat gyaloglunk, ez a házasság szempontjából is jó, 2-3 órát, hogyha együtt töltünk, akkor nincsenek digitális eszközök, tudunk beszélni mindenről, és amikor mondjuk egy ilyen pesti hosszabb séta kapcsán elindulunk a Ferencvárosból, és eljutunk egészen valahol az Árpád hídnál, az egy 12.-13. kilométer, és akkor megkérdezzük, hogy na most már nagyon fáj a lábunk, most már nagyon nehéz, akkor még egy következő megállót bevállaljunk-e, akkor ebben az évben arra emlékszünk, hogy na akkor még egyet mentünk, de ezekre a standard dolgokra nem. És nyilván ugye egy zarándoklat esetében is, ahol az ember gyalogmegy is, azért már fájdalmat érez, és a tűrőképesség túl van. Én úgy gondolom, hogy ilyen jellegű szenvedéssel kicsit edzeni is tudja magát, és közelebb kerül ahhoz, hogy a szenvedésnek ha picit is, de a lényegét azért meg tudja érteni. Akkor, amikor ugye igazán komoly szenvedésre találkozik, akkor csak akkor tudja megérteni, hogyha rábízza az Úristenre magát, és tudomásul veszi, hogy igazából a szenvedés is ilyen módon az élet része, és ezzel fog majd együtt élni.
Számomra pszichésen nagyon nehéz a szenvedéssel találkozni. Az is nehéz, hogyha az embert magát éri valami, akár egy baleset nekem. Múlt évben, októberben volt egy balesetem, és eltört a keresztcsontom több ponton, és fizikailag ez nagyon-nagyon rosszul érintett, de ezen túlmenően igazából a következményeit, nem maga a fájdalom is erős volt, de inkább az, hogy miként határozza meg az embernek a napjait egy ilyen szenvedés, az volt az, ami igazán nehézséget okozott nekem. Egyrészt a már említett napi sétákról le kellett mondani sok-sok-sok-sok ideig. Még mindig nem állt vissza ez a 10-12 kilométeres gyaloglás, így 12 hét elteltével sem. Nehéz, amikor az embernek van egy lendülete, hogy elindul valahova, és úgy éreztem, hogy teljesen, hogy is mondjam, most be vagyok zárva, mert ha tudok is kisebb lépésekben haladni, eljutni A-ból B pontban, de hogy nem az én tempomban, nem, hogy én akarok, akkor ugye érzi az ember, hogy magán kívüli hatalmak és dolgok is meghatározzák, sőt, mi több, azok határozzák meg, és tényleg hálás vagyok a jó Istennek, mert sokkal-sokkal rosszabbul is járhattam volna ezzel a balesettel. De ami engem igazából a szenvedésben leginkább lefagyaszt, vagy leginkább megállít, az, hogyha hozzám közel állóknak bármilyen szenvedése van, szerencsére még közvetlen hozzátartozóból nem volt olyan sok. Nagypapám 2008-as halála volt egy ilyen mélyebb pont, ő tényleg az ő szenvedését, ha nem is annyira közelről, és nem is annyira intenzíven, de láttuk. Ezek azok, amiket igazán nehezen tudok, hogy is mondjam, nagyon gyakran, még ha fogalmazhatok így, Isten kezébe is adni. Tudom, hogy kellene, és ilyenkor imádkozom ezért, hogy sikerüljön is, de hogy ez a nehéz, szerintem. Hát ez az emberi tényező a nehéz, tehát tényleg ott van a teológia, ott van az elmélet, és amikor átültetjük a gyakorlatba, akkor azért az ember sokszor elbukik.
Főként én is kísérőként éltem meg mindezt. Ugye az édesanyám betegségét én már sokszor emlegettem, de egyébként, ha én azt mondom, hogy az édesanyám betegsége, akkor nem erről az időskorhoz kapcsolódó leépülésről van elsősorban szó egyébként, ami ugye most meghatározta az életünket, meg meghatározza, hanem neki egy nagyon komoly mozgásszervi problémája van, amire már 20 éves korában rájöttek, és ez egy folyamatos fájdalmat jelent, és egyébként fura módon egyre csökkenő fájdalmat, de végig megy az egész testen és minden ízületen és minden részén a testének, és már amikor nem fáj, akkor igazán életveszélyes. Szóval ez egy nagyon nagy példa volt nekem mindig is, mert erre visszagondolva, hogy igazából ő engem már úgy szült és úgy nevelt fel, hogy ez mindig is ott volt, mégsem azt mondom, hogy egy beteg édesanya nevelt fel engem, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly tanítás. Akkor is, hogyha engem ilyen próbatétel közvetlenül nem ért. És látni azt, hogy mennyi mindent meg lehet tenni, és mennyi minden eszköz van saját maga kezében is, és hogy ezzel hogy lehet együtt élni, az nekem egy nagyon-nagyon komoly példa. És ismét Mustó Pétert szeretném idehozni, hogy pont a szenvedéssel kapcsolatban, ami nekem is nagyon nagy témám, és egyébként nagyon-nagyon nehéz téma, tehát bennem nagyon élénken él az a pillanat, amikor még egész fiatalon főiskolásként, ugye egyébként is hittanszakos voltam, hogy szinte volt egy olyan időszakom, amikor állandóan ezt foglalkoztatott, hogy mennyi szenvedés van a világban, és hogy a Föld hány pontján éri szörnyű szenvedés az embereket. És érdekes, mert nem a felé vitt hála jó Istennek el ez az egész, hogy jaj, az Isten ezt miért engedi meg, valahogy ez bennem soha nem volt. Talán egyetlen egyszer ugyanígy egy motorbalesetet szenvedett közelebbi ismerősünk kapcsán, hogy most ezt tényleg kellett, de hát közben pedig a kérdés felvetésig jutottam el, meg odáig, hogy nem lehetek én ebben igazán bíró, tehát biztos, hogy tudja az Isten, hogy mit tesz. Szóval, hogy ez az egész fiatalkori gondolkodás is erről, hogy jaj, mennyi szenvedés van a Földön, valahogy hál' Istennek nem elfelé távolított, hanem azt tanította meg nagyon korán, hogy remélem jól érthető lesz, vagy meg tudom úgy magyarázni, hogy érthető legyen, hogy ez nem az én ügyem. Tehát olyan értelemben, hogy nem tudok mindenki mindenhol segíteni, és nem véletlen az, hogy Jézus Krisztus váltotta meg a világot, tehát hogy ezt így nem is tudnám magamra venni, és nem is kell magamra vennem, és hogy inkább valóban a közvetlen környezetemben, a rám bízottaknál az eném kerülő szenvedésben próbáljak meg, és akkor itt érnék vissza Mustó Péterhez, hogy azt mondja, hogy mellé szegődni. Mert hogy a szenvedést vagy hárítjuk, vagy másoktól is magunkra vesszük, azért is mondtam el, hogy ezeket úgy végig éltem, és hogy ez a mellészegődés, ez mennyire fontos. És ezt egyébként megtapasztaltam nagyon-nagyon nehéz élethelyzetben lévő barátainknál, családtagoknál is, illetve én magam is, hogy pusztán az, amikor tudtam azt, hogy imádkoznak értem, hiszen Rita idehozta azt, hogy ő olyankor imádkozik, de hogy nekem annak a tudata is, hogy van, aki imádkozik értem, és ugyanúgy én azt, hogy valakiért imádkozom, ezt mindig tudom ajánlani. És ennek az ereje ez nagyon-nagyon nagy.
Placid atyát mindannyian ismertük, ha máshonnan nem, akkor az előadásaiból, illetve a könyveiből, és ugye neki volt az a túlélésnek sok szabálya közül az egyik, amikor a gulágon voltak, hogy nagyon sokan, akik ott voltak, nyilván szenvedtek, nem jó szántukból mentek oda, és hát nem egy örömteli wellness hétvégén vettek részt. De ezen változtatni nem nagyon lehetett. Tehát legalábbis rövidebb, hosszabb időn keresztül ott kellett lenni, és a hideg, meg a magányosság, a családtól való eltávolodás, tehát meg annyi külső-belső szenvedést okozott, és Placid atya akkor tanította arra az ott lévőket, és ezt később elmondta előadásokban is, hogy kezdjék el számolni, hogy azon a napon, amikor egyébként ugyanolyan szenvedéssel teli nap, mint a többi, találnak-e valami valami kicsi jót az életükben. És volt, amikor Placid atya mesélte, hogy 20-valahányat össze tudtak szedni. Ma nem volt olyan hideg, mint tegnap. Ma nem sérült meg senki a favágáskor. És sorolhatnánk tovább, nem fogyott le senkinek a lába ujja is, így tovább. Hát, hogy amikor a szenvedést nézzük, vagy a szenvedést átéljük, akkor talán egy ilyen túlélési stratégia lehet az, hogy közben keressük, hogy milyen jó dolgokat találunk. Ugyanakkor azonban, és ez lenne a következő beszélgetésünk témája, hogy valójában ezek a külső szenvedések, vagy mondjuk úgy fizikai szenvedések, ezeket az orvostudomány próbálja enyhíteni, ma már nagyon sok lehetőség van arra, hogy azok a szenvedések, amelyek egy betegségnek a következményei, ezeket minél inkább elhárítsuk. Ma már olyan modern fogászati technikák vannak, hogy szinte azt lehet mondani, hogy most már tényleg fájdalommentessé tudják tenni a legkeményebb beavatkozást is, és hát szerencsére a daganatos betegek szenvedésének az enyhítésében is egyre újabb és újabb lehetőségek vannak. Mondhatjuk azt, hogy ezek pozitív változások, hiszen az Isten ránk bízta a világot, hogy a megteremtett világot azt lakjuk be, és mi segítsünk, mi tegyünk jót az emberekkel. Van azonban a szenvedésnek egy másik formája, amivel azt gondolom, hogy sokkal nehezebb megbirkóznunk, vagy megküzdenünk, ez pedig a lelki szenvedés. És a lelki szenvedés az egy olyan szenvedés, amit nem tud a pszichológus orvosolni, nem tud a pszichiáter segíteni rajta. Ehhez szükség van a lelki beteg embernek a hozzájárulására, szükség van a környezetre, és akkor lehet, hogy még akkor sem érünk el semmilyen eredményt. Van nektek bármi olyan élményetek az életben, amikor akár a magatok lelki szenvedését, akár egy másik ember lelki szenvedését tudtátok enyhíteni, és ezt milyen módszerrel tettétek, mit ajánlottátok azoknak a kedves hallgatóknak, akik vagy saját maguk, vagy a környezetükben látják azt, hogy valaki nagyon szenved. És most ne csak arra gondoljunk, hogy egy depressziótól, hanem egyáltalán az életnek nagyon sok olyan területe van, amikor szenvedhet az ember lelkileg.
Én saját tapasztalatom alapján azt mondhatom, hogy a legfontosabb az, hogy nincs egyedül, és hogy így is értékes számunkra, és hogy szükségünk van rá. Én ennek a kifejezését tartom a legfontosabbnak, és ezt szoktam közvetíteni is. Hogy ne csak akkor keressük a másikat, amikor jól esik vele lennünk, hogy akár egy munkatársnál, vagy akár egy szomszédnál is, vagy egy távolabbi rokonnál, hogy ne csak amikor építeni tudja az életünket, és hozzá tud tenni, hanem hogy észrevegyük az ő szükségét is, és amikor pedig komoly lelki baja van, sokszor én azt tapasztalom, hogy valóban pusztán a meghallgatás nagyon sokat számít, hogy elmondhatja, mert én nagyon sokszor tapasztalom meg ezt, hogy az embereknek miközben valóban minden elérhető, és minden ott van, és készen van, és százezrekkel tudnak kapcsolatban lenni, akár a közösségi oldalakon keresztül is, valahol mégis rettentően magányosak. És épp a minap mesélt el a férjem is, hogy akivel egy lazább szakmai kapcsolatban van, megbeszélték azt a problémát, ami miatt a férjem kereste meg egyébként őt, és mondta, hogy, és képzeld így a beszélgetés végére oda tettem, hogy és egyébként hogy vagy? És hogy mivel érezte, hogy ez nem egy formula, hanem a férjemet tényleg érdekli, hogy egyébként vele mi van, mert lehet, hogy most egy egészen más dolog miatt beszéltek, de hogy mivel nem szoktak beszélni, ezért ő kíváncsi arra, hogy mi van azzal a másikkal, ez a másik ember megosztotta az ő egészen nehéz élethelyzetét, és hogy elmondta neki, és képes volt visszajelezni még ebben a kiszolgáltatott és nehéz helyzetében is azt, hogy annyira jó, hogy most ezt megkérdezted tőlem. És azt gondolom, hogy ez erősítheti bennünk ezt az érzést, meg ezt a kis szenzort érzékenyítheti bennünk, hogy vegyük észre, figyeljünk oda, forduljunk oda a másik emberhez, hogy egyáltalán pusztán elmondhassa. Persze, utána nagyon jó az, ha tudjuk egy picit kifelé vezetni, ebből tovább segíteni, de szerintem önmagában sokszor csak a nyílt odafordulás, az már önmagában tényleg nagyon-nagyon gyógyító lehet.
Nekem is eszembe jutott közben, hogy papéletem során, főleg a gyóntatásban, vagy lelki beszélgetésekben, ugye nagyon különleges, sajátos élethelyzetet lehet találni, lehet velük találkozni, és mindig jól meg kell azt érezni, hogy annak az adott embernek, ugye mire van szüksége, hogy elegendő-e csupán egy lelki beszélgetés, a csupán szót most egyik idézőjelbe, vagy a lelki beszélgetés mellé szükség van valamiféle szakembernek a segítségére. És annyira jó, hogy még mindig van Magyarországon néhány olyan szakember, legyenek pszichológusok vagy pszichiáterek, akik maguk is gyakorolják a hitüket. És hát nem egyszer előfordult, hogy amikor éreztem azt, hogy itt nem elegendő a lelki beszélgetés, és akkor együtt tudtunk dolgozni egy olyan hitét megélő pszichiáterrel több esetben is, ahová elment az illető, és a szakember megkérdezte, hogy gyakorolja a hitét, hisze Istenben. És azt mondta, hogy ha azt a választ kapta, hogy igen, mondta, hogy akkor 50%-ban már megvan a gyógyulás, mert van, akiben tud hinni és bízni. És aztán majd a másik 50%-ot orvosi eszközzel, papi segítséggel, lelki vezetéssel, meg sok mindennel majd helyre fogjuk hozni. Tehát ezek a lelki fájdalmak, lelki szenvedéseknél talán most már jutott oda a magyar ember is, hogy ez nem egy szégyen, hogyha valakinek lelki fájdalma van, hanem ezt gyógyítani kell, hogy akkor talán csökken Magyarországon is az a sok szenvedélybetegség, amelynek hátterében sok esetben a lelki szenvedés, a lelki fájdalomtól való menekülésnek egy évtizedek óta kidolgozott útja van, amely azonban soha nem vezetett még megoldásra.
Nagyon józanul kell ezt a témát megközelíteni, amit mondtál, ugyanis egyszerre a hitet és a tudományt kell kéz a kézben odavinni ahhoz, akinek segítségre van szüksége. Én egy saját megbirkozási technikámról ugye beszélnék, amikor úgy érzem, hogy most valamilyen szenvedek, akkor mindig a jövőben egy olyan eseményre gondolok, ami majd eljön, és hogyha túl vagyok ezen az adott szenvedésen, az egy akármilyen pici dolog lehet. Én nekem egy fogászati beavatkozás is képes szenvedést okozni adott esetben, akár azért is, mert át kell adnom ott a kontrollt, és akkor már azon gondolkozom, hogy mit fogok majd csinálni, hogyha a ritus olyan kedves, hogy engem mindig elkísér nekem ő lelki támaszom, és az a szenvedése sokkal-sokkal kisebb ilyen szempontból, és akkor már, hogyha azt tervezzük, hogy akkor holnap vagy holnap után mit fogunk csinálni, egy ilyen beavatkozás is. Na de ugye, hogyha valakinek tanácsot kellene adni, és neki nincsen senkie, akkor igazából akkor van felelősségünk. Talán megoszthatok annyit, hogy ugye itt az egyik adásban beszéltem arról, hogy barátaink babát várnak, egy házaspár, és hát nem voltak biztosak, hogy vállalják-e a gyermeket. Mi nem csak imádkoztunk értük, hanem igazából egy olyan keresztény katolikus párterapeutához küldtük el, akiről tudtuk, hogy segíteni fog nekik, és most az az eredmény, hogy egy hónap múlva meg fog születni az a baba. Tehát ez egy sokkal nagyobb eredmény, mint mondjuk én a fogorvosnál, hogy kibírom a szenvedést, de mégis itt kellett annyi tapasztalatunk, hogy legyen, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a kettő együtt járjon. A hit, meg a tudomány, és ahogy fáj a fejem, és beveszek egy fejfejes csillapítót, és ott majd segít ugye a tudomány, de abban az esetben, hogyha nincs ugye ott az Úristen, nincs az a felsőbb erő, az a gondviselés, ami igazából a holnapot fogja jelenteni annak, aki szenved. Tehát itt én egyszerű élményekről beszéltem, de hogyha ott van az Úristen, ott van a megváltás, akkor ez fog igazán nehéz helyzetekből majd engem is kihozni, vagy bárki mást. És valóban a közösségben az odafordulás, tehát a szenvedő mellett ne menjünk el.
Igen, itt nagyon nehéz így házaspárként nyilatkozni, mert nagyon sok az azonos így 20 év házasság után, nagyon sok az azonos gondolatunk. Tehát most itt ezen nevettünk, hogy én is ugyanezt szerettem volna részben mondani, hogy valahogy az isteni gondviselés gondoskodik arról, hogy küldi a jeleket, hogy megkapjuk, hogy kinek kell segíteni. Tehát itt a barátainkkal kapcsolatban is nagyon egyértelmű volt, hogy itt valamit nagyon sürgősen lépni kell, hogy az a baba megszülethessen, és tényleg most a napokban találkoztunk ezzel a párra, és öröm volt látni, hogy már a baba neveken gondolkodnak, és tényleg mekkora boldogság az, amivel várják a babát. Másrészt igen, az állatvédelem egy olyan kérdés, hogy egyszerűen így szembe jönnek, és ezért mondom, hogy használható jó dologra is a közösségi média, tehát nem feltétlenül úgymond ördögtől való az egész úgy, ahogy van, mert nagyon sokszor ott kérnek segítséget, vagy egy leégett ház tulajdonosai, vagy egy állatmentő, aki már nem tudom, a 20. macskát fogadta be, és egyszerűen nincsenek meg az anyagi lehetőségei arra, hogy ezt a macskát egyedül vállalni tudja. Ezeket valahogy nagyon-nagyon-nagyon egyértelműen küldi a Jóisten, és ezeket nagyon egyértelműen meghalljuk, de egyébként nagyon-nagyon vékony a jég abból a szempontból, hogy hogy tudok jó segítség lenni, és egyébként erre eszembe jutott a Chapmannek az ötszeretet nyelve. Tehát az, hogy én megyek, hívogatom, bekopogok hozzá, nem biztos, hogy segítség, lehet, hogy egészen mással tudok segíteni. Mindenképpen meg kell nézni, hogy mi az, ami a számára segítség, és nem az én megnyugtatásomat szolgálja. Másrészt, hogyha magam lelki problémáival kapcsolatban pedig eszembe jutott az Égernek a Döntés című kötete, amit egyébként mindenki számára kötelezővé tennék. Ez egy holokauszt túlélő magyar zsidó származású hölgyről szól, ma is élő Amerikában élő pszichológusról, aki ugye túlélte a holokausztot, és itt a döntés arról szól, hogy egy ilyen helyzethez, akár gulág, akár holokauszt, akár a saját kis magunk belső szenvedéseihez miként állunk hozzá, és mit teszünk, hogy döntünk, mihez kezdünk ezzel az élménnyel.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és azt gondolom, hogy a szenvedést azt leginkább majd a feltámadásban fogjuk tudni igazán szemlélni, hiszen majd a következő adásunk a húsvét időben a feltámadásról fog szólni, ahol biztos, hogy fogunk mi magunk is kapni egymástól, és reméljük a kedves hallgatók is tőlünk olyan információkat, amely talán segít majd a kereszthordozásban, és segít a feltámadás megértésében. Köszönöm a beszélgetést Annának, Ritának és Zoltánnak és a kedves hallgatóknak a figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomba látogatunk, ahol a házasság hete alkalmából Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára, neveléskutató tartott előadást. Ezután kezdődik a Liceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2:05-től kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melyben a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület programjairól lesz szó. Most Lehr Tamarát, az Egyesület munkatársát hallják.
Most ugye megcsináltuk ezt az igényfelmérő űrlapot, ezt egyébként megköszönjük, hogyha minél többen kitöltik, hiszen itt tudjuk a leginkább úgy olyan időpontra tenni például ezeket a programokat, meg belülni így a gyerekeknek a korosztályát is, hogy az minél többeknek alkalmas legyen. Azt szerintem már említettem, hogy tavasszal tervezünk 3 alkalmat, inkább akkor, amikor már kicsit jobb idő lesz, szóval ilyen március vége körül, viszont ezt mindenképpen meg fogjuk hirdetni. Ami még fontos, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogyha valaki jelentkezik egyre, akkor az összesre kötelező jönnie. Örülünk neki nyilván, hogyha kedvet kapnak visszatérni, ha vissza tudnak térni, és akár egy kis közösség is kialakulhat ennek a végére. Viszont ez nem feltétele a jelentkezésnek, hanem külön-külön mindegyikhez készítünk majd egy jelentkezési lapot, amit online ki lehet tölteni, és akkor ezzel jelezni a részvételi szándékot.
A 3 órai hírek után a Közélet című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben elsőként a Csányi Regnum Marianum emlékpark avatására látogatunk el, majd bemutatjuk a 820 nap című könyvet. 4 órától pedig zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A szomszédok, és akik azelőtt koldulni látták a vakon született embert, megkérdezték: nem ez az, aki itt ült és koldult? Némelyek azt állították, hogy igen, ez az. Mások ellenben tagadták: nem az, csak hasonlít hozzá. Olvasom a János evangéliumban. Alapvető különbség van a két magatartás között: egyrészt megismerni Jézust és úgy beszélni róla, mintha az ember hinne benne, és másrészt valóban hinni benne olyan hittel, amelyet nem lehet elválasztani az élettől anélkül, hogy az elneveszítené minden értelmét. Az emberek közül, akik hívőknek vallják magukat, sokan úgy vélik, hogy hisznek, megvan a magam hite. Megbízható hívő vagyok, helyes elvekre tanítom gyermekeimet. A hit hasznos az életben, főleg megpróbáltatások idején. Megvan a magam lelkiismerete. Hívő vagyok, imádkozom, eljárok misére, elvégzem a húsvéti gyónást, megtartom a pénteki böjtöt. A hit elsősorban kegyelem, amelyet csírájában a kereszteléskor nyertünk, az az Isten adománya. Ez a kegyelem segít bennünket, hogy találkozzunk egy élő személlyel, Jézus Krisztussal. Ez a hit azt eredményezi, hogy magunkévá tesszük Jézus Krisztus látásmódját, az ő szemével látunk mindent, és ennek megfelelően cselekszünk. Mi nem mondjuk jó kereszténynek, aki misére jár és böjtöl, de Krisztus szellemét nem bírja. Mi nem érjük be ájtatossági gyakorlatokkal, szentelt vízzel, skapulárékkal, olvasókkal. Mi krisztusi életet kívánunk, mondta Prohászka Ottokár püspök. Mennyei atyánk, minden nap mondjuk, jöjjön el a te országod. A lélek, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Soha sem lehet oly közel a te országod, hogy ne lenne már szükségünk állandó készenlétre, erőfeszítésre, megnyitottságra, hogy belőle éljünk és terjesztői legyünk. Az Isten országa valóban állandóan felém jön, de itt a földön sohasem érkezik el egészen. Uram, ha kopogtatsz nálam, add, hogy ajtót, szívet nyissak neked.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kell. kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el,